Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, kedves testvéreim, énekeljük a 210-es számú énekünk első versét. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő igaz Istent megismerhet.
Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet, és te szent hajlékodban lélekben, igazságban dicsérhet és tisztelhet. Ó, mi Istenünk, adtad-e boldogságot nekünk? Adjad, hogy ismerhessünk még jobban, naponként dicsérhessünk buzgóban szent lelkedet hozzánk e végre. Küld el segítségre.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Mózer Béla, 65 éves testvérünktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló család számára. A mai Isten tiszteletünk a szokásunkhoz híven a hónap első vasárnapján szokott lenni a beszélgetős Isten tisztelet. Ilyenkor Isten tisztelet után fent a gyülekezeti házban, kis csoportokban beszéljük meg az ige üzenetét. Tehát beszélgetünk arról, amit itt a templomban hallunk. Utána pedig egy szerény, szeretett vendégségre várunk mindenkit. Várunk mindenkit, és biztatok mindenkit arra, hogy maradjunk, mert így egymást is jobban megismerjük az ige üzenete mellett. Jövő héten lelkipásztor testvéremmel Tamással elmegyünk a Mátraházi Lelkész Csendes Napokra, és emiatt a szerdai gyülekezeti bibliaóra, az élő bibliaóra, az elmarad. Az online-t azt meg fogjuk tartani, mert ugye oda bárhonnan be lehet jelentkezni. Jövő vasárnap pedig imádságos Isten tisztelet lesz. Az egy annyiba hasonlít a mai alkalomhoz, hogy Isten tisztelet után felmegyünk a gyülekezeti házba, és a világ dolgaiért, a gyülekezetünk dolgaiért és személyes dolgokért imádkozunk egy közösségben. Várjuk a imádságra kész testvéreket majd jövő héten. A nyári táborainkra továbbra is várjuk a jelentkezéseket. A liturgiás lapon megtalálhatóak ezek a táborok. A Balatonszászói hétvége, Mátraházi gyülekezeti napok az őszi szünetben, illetve a napközis gyermektábor, amely júniusban lesz. ezekről az információkat amúgy is megtaláljuk a Facebook oldalon, minket is lehet kérdezni bátran. 10 000 forint előleg befizetése mellett várjuk ezekre a táborokra a jelentkezést, és mindenkit biztatok arra, hogy a liturgiás lapot vigyük haza magunkkal, mert a hirdetések az elején találhatóak meg, a hátoldalán pedig az egyéb elérhetőségei a gyülekezetnek. Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval. A 154-es számú énekünknek az első és a negyedik versét énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek!
Két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhiggyétek. Az ő nagy szerelmét, hozzám nagy jó voltát, mindenkor hirdessétek. Ó, mennybéli Isten, te vagy én reménységem, kinek hatalmában, kezében ellenségem. Ott vagy te, Úr Isten, én nagy segítségem, ahol nincs reménységem.
Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk ígéjét, Ézsaiás próféta könyvének 64. fejezetéből az első 6 verset a következőképpen.
Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál, hogy megrendüljenek előtted a hegyek, ahogyan a tűz meggyújtja a rőzsét, és fölforralja a tűz a vizet, úgy jelentsd ki nevedet ellenségének, hogy reszkessenek előtted a népek, mint amikor rettenetes dolgokat cselekedtél, amelyeket nem vártunk. Leszálltál, és a hegyek megrendültek előtted. Kezdettől fogva soha senkinek nem jutott a fülébe, sem nem hallotta, sem szemével nem látott más Isten kívüled, aki így cselekszik azzal, aki őt várja. Elébe mész annak, aki örvendezik, és igazságosan cselekszik, és rád gondol útjaidon. Íme haragra gerjedtél, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bár megszabadulnánk. Mindjárt olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, és minden igazságunk olyan, mint a beszennyezett ruha. Elhervadunk mindjárt, mint a falombja, és álnokságaink, mint a szél, elsöpörnek bennünket. Nincs, aki segítségül hívná nevedet, aki felserkenne, és beléd kapaszkodna. Mert elrejted előlünk arcodat, és álnokságaink miatt megolvasztottál minket.
Amen. Fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Istenünk, köszönjük a veled való találkozásnak a lehetőségét, köszönjük az új lehetőséget, amit mindig adsz nekünk. Kérünk, Urunk, hogy ne éljünk vissza a te kegyelmeddel, hanem mindig keressünk téged, mindig akarjunk tiszták lenni, Jézushoz hasonlóak lenni, hiszen akkor nem hiába vesszük azt a kegyelmet, amit tőled kaptunk. Áld meg, kérünk, Urunk, a gyülekezetünket. Köszönjük neked a tegnapi gyülekezeti kirándulást, a jó időt, hogy az időjárással ellentétben, amit hallottam az előrejelzésben, szép időt adtál nekünk. Köszönjük, hogy rólad is hallhattunk ott. Áld meg a mai Isten tiszteletünket is, és eléd hozom azokat, akik közöttünk vannak, de betegek, vagy betegséget hordoznak, olyan szerettet ápolnak, aki nagyon beteg. Eléd hozom azt is, akinek, azt a testvérünket, akinek kórházi kezelésre lesz szüksége, áld meg ezt a vizsgálatot, és majd az orvosok kezét is. És eléd hozzuk a gyászolókat, vagy az emlékezőket is, akik szomorú szívvel vannak most itt a templomba, vagy pont ezért nem tudtak eljönni a te házadba. Áld meg az ige hirdetőjét, add, hogy a szavai által a te üzeneted eljusson a szívünkbe, és azt is add, hogy utána a hétköznapjainkban eszünkbe jusson az, amit hallottunk a te igéd által. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetés előtt énekeljük a már megkezdett 154-es számú éneknek az 5. versét. Tanítsál meg engem a te igaz utadra.
Az igehirdetés alapjaként a felolvasott ige utolsó versét olvasom még egyszer. Ézsaiás 64:6. Nincs, aki segítségű hívná nevedet, aki fölserkenne és belét kapaszkodna, mert elrejtetted előlünk arcodat, és álnokságaink miatt megolvasztottál minket. Foglaljuk el helyünket. Beszélgetős Isten tiszteleteinken sorra vesszük a Heidelbergi KT kérdésfeleleteit, és most a jó cselekedetekről szóló szakaszt. A jó cselekedetek, ez egy negatív dolog, ami ellen tiltakozik a KT, így külön írva nem, hanem egybe írva jó cselekedetek, pláne úgy, hogy érdemszerző jó cselekedetek. Ez az egész kérdés a reformációban nagyon fontos kérdés volt, és nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell jót cselekednünk, hanem arról szól, hogy mire építjük a hívő életünket. Az Isten szeretetére, vagy a mi jó cselekedeteinkre. A reformáció azt hangsúlyozta, hogy a mi jó cselekedeteink azok nagyon ingatag alap, arra nem szabad építeni, a hitünket és egész életünket az Isten szeretetére építhetjük, és csak akkor lesznek helyesek, jók a cselekedeteink. Ez a lényege ennek a tanításnak, és most megnézzük, hogy Izrael népe életében hogy volt ez, mire hívta el Izrael népét az Isten, hogy gondolta népével való kapcsolatot, hogyan rontották el ezt, és Isten hogyan gondolta mindezt helyrehozni. Izrael az Isten népe volt az ószövetségi írásokban, a proféciákban úgy hasonlították az ő helyzetét, példázták, hogy ő az Isten szolgája vagy gyermeke, kisgyermeke. Ez a két kép végig kíséri az ószövetséget, Izrael az Isten népe, vagyis szolgája és gyermeke. De az és az a Bibliában mindig magyarázó, szorosan összetartozó fogalmakat köt egybe az és, néha persze ellentéteseket, amik szintén szorosan egymáshoz kapcsolódnak és egymást magyarázzák. Tehát az és a Bibliában nem a felsorolás kötőszava, nem különböző dolgokat sorol föl, hanem mindig szorosan egybe tartozó dolgokat köt össze. Azt mondom, hogy szolga és gyermek, ez azt jelenti, hogy ez ugyanaz, Izrael népében ugyanis ismeretlen volt a rabszolgaság. Azok a szolgák, akik talán lehet, hogy rabszolgának fordítja néha az új fordítás, Izrael népében ez ismeretlen volt, a szolga is a család tagja volt. Munkája volt, feladata, de olyan volt, mint mondjuk egy háztartási alkalmazott a nagyanyáink idejében. Szeretettel kellett vele bánni, és nem volt adható, vehető rabszolga, és pláne az élete nem volt rábízva a gazdájára, és nem vehette el kényekedve szerint. Tehát Izrael életében nem volt rabszolgaság, a szolga az teljesen hasonló szerepben volt, mint a gyermek, hát kivéve, hogy a szolga csak akkor örökölt, hogyha nem volt gyermeke a gazdának. Akkor megtehette azt, hogy a szolgáját mint egy örökbe fogadta, és akkor ő örökölte a vagyonát. Hogyan gondolkozunk mi magunkról? Mert ahogyan az Isten népe volt az Ószövetségben Izrael, mi ugyanúgy az Isten népe vagyunk, csak az új szövetségi népe, mi keresztjének, és mi ugyanúgy gondolkozhatunk magunkról, mint az Isten szolgája vagy gyermeke, de ez a szolga nem rabszolgát jelent, nem azt jelenti, hogy a mi életünk ott van az Isten kezébe, és ő könyörtelenül elvethet minket, és így tovább, meg adhat, vehet, azt csinál velünk, amit akar, nem ilyen szolgája vagyunk, hanem Jézus többször is mondta, hogy olyan szolga, akit a gazdája beavat a tervébe, és aki tudja a gazdája tervét. Jézus korában már ismerős volt Izraelben is a rabszolgaság, amiatt, hogy rómaiak voltak az urak Izraelben akkor, és a római birodalomban bizony ilyen rabszolgák léteztek. És ezért kell Jézusnak már magyaráznia, hogy olyan szolgáról beszél, és mi olyan szolgái lehetünk az Istennek, akiket beavat a maga gondolatában, akik szinte fiaiként vagyunk kezelve. Mi volt hát az eredeti terve Istennek, Izrael népével? Hát már Ádámot egy gyönyörű kertbe teremtette, és az azt jelentette, hogy megajándékozta ennek az életnek a csodáival, és hogy Ádám örülhetett annak, hogy mindent az Istentől kapott. És ő mintegy az Isten gyermeke nő föl, tőle tanul meg mindent, az ő akaratát, kedvét lesi, és az ő szeretetében nő föl, és minden az övé, ő az Istennek az örököse, mint gyermek, övé lesz minden, ha nagykorú lesz, teljhatalomat ruház rá az Isten. Az eredeti szerepe az embernek az Isten életében a megajándékozott gyermek, aki minden. Ezek vagyunk mi az Isten tervében, akiket beavat az ő gondolataiba, és akikre rábízza, hogy az ő gondolatai megvalósuljanak. Akiket megtanít arra, hogy mi jól tudjunk bánni ezzel a világgal, és teljesen az ő szeretetében nőjünk föl, és mindent ránk tudjon bízni gond nélkül, mert tudja, hogy nem rontunk el semmit. Ez az Isten eredeti terve. Ettől ő nem tért el. Csak éppen egy kerülő útra volt szükség. Mert ez a második pont itt, hogy a bűneset utáni állapotunkban már mindez nem működhet zavartalanul. El tudjuk rontani az Isten tervét, mert nem érezzük magunkat az Isten szeretett gyermekeként örömben, biztonságban, hanem gyanakszunk arra, hogy mi az ellenségei vagyunk Istennek. A kísértő ültette ezt a szívébe az első emberpárnak, akik ezért föl is lázadtak Isten ellen, akik ezért maguk kezébe vették a sorsukat, úgy gondolták, majd mi eldöntjük, hogy az a gyümölcs jó-e, vagy nem, szabad-e abból enni, vagy nem, amit megtiltott az Isten. És azóta mi is így élünk. Kezünkbe vettük az életünket, a sorsunkat, és Istenre sokszor, mint ellenségünkre tekintünk, vagy legalábbis arra, aki nem biztos, hogy jót akar nekünk, akivel nem biztos, hogy jó kapcsolatban kell legyünk feltétlen mindenben. Hát ez a baj. A bűneset utáni állapotunkban már nem működik az, hogy Isten szeretett gyermekeiként mindennel megajándékoz minket, mindent ránk bíz, mindenre megtanít, és mi azzal teljesen jól élünk. Látjuk ezt a világot, hogy mivé lett, hogy mi is gyanakszunk nem csak az Istenre, de a mellettünk levő emberben sem tudunk megbízni. Nem működik egyenesen, zavartalanul ez a dolog, de Isten nem adta fel a tervét. Ez abból látszik, hogy a választott nép története tele van visszatérésekkel az Istenhez. Elkezdenek nem bízni benne, elkezdenek idegen isteneknek szolgálni, elkezdenek a maguk útján járni, és akkor csőrbe kerülnek, és amikor nagy bajban vannak, akkor ráébrednek arra, hogy jobb volt Istennel. Nekünk az ő szeretetébe kell kerülnünk. És akkor megbánják a rossz dolgokat, amiket tettek, és visszafordulnak Istenhez. Tehát ez mutatja, hogy Isten nem tért el az eredeti tervétől, Isten ugyanúgy a gyermekeiként kezel minket, nekünk akar ajándékozni mindent, meg akar mindenre tanítani, és ránk akar bízni mindent, hogy teljhatalommal birtokoljuk, csak most ezt nem teheti. De ugyanúgy a szeretetébe vár mindig, amikor rájövünk, hogy rossz utakon jártunk. Hát amikor ráébredt a nép, hogy rossz úton jár, mindig az Isten tárt karjaiba térhetett vissza. De a következő pont, sajnos volt olyan, amikor a nép visszatért Istenhez, de nem a szeretetéhez, hanem valóban szolgaként tekintett magára, most már csak szolgaként, most már inkább olyan rabszolgaként, mint ami a római birodalomban volt, és Jézus korában ezzel kellett szembesüljön az Úr Jézus, mikor eljött az Isten küldötteként, fiaként közénk, hogy elhozza az ő országának megvalósulását, hogy visszavárjon minket az Isten szeretetébe, akkor ezzel a csalódással kellett szembenéznie, hogy a vallásos emberek az ő korában, az Isten népe már szolgaként tekintett magára, és nem az Isten szeretetében élt, hanem meg akarta valósítani azokat a parancsokat, amiket kiszedett így az Ószövetségből, pontról pontra, hogy na, ennek kell megfelelni, annak kell megfelelni, ezt tegyen meg, azt tegyen meg, és akkor minden rendben lesz. Dehogy is lett rendben. Mert az Isten terve az volt, hogy a szeretetében, mint szeretett gyermekek nőjünk föl. És ettől semmi nem áll távolabb, mint az, amit csináltak. Itt vagyok, parancsodra várok, teljesítem ezt, meg azt, meg amazt, kipipálom. Már a proféták mondták ezt, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve pedig távol van tőlem, mert csak betanult emberi parancsolatokat teljesít. És Jézus, amikor jött, akkor ezt szomorúan állapította meg. Mert az Isten szeretetéből nem lehet kiesni, csak amikor ilyen távolra kerültünk, hogy már csak engedelmeskedni akarunk neki, és gépiesen éljük azt az életet, amit megszoktunk, amire neveltek, amit úgy gondolunk, hogy ez a helyes, de ha szívünk távol van Istentől, ennél nincs rosszabb, ennél nem kerülhetünk távolabbra az Istentől, és ennél nem lehet szomorúbb az Isten, mint amikor ezt tapasztalja. A szeretetbe visszatérés helyébe a szolgai megfelelés áll. És Jézus Krisztus ezért mondta, hogy jaj nektek, farizeusok, ezért mondta őket vakoknak, ezért mondta őket kígyófajzatoknak, mert vallásosak voltak, de meg akartak felelni az Istennek. És nem szerették az Istent, és nem az ő szeretetébe kívánkoztak, és nem ott éltek. Tehát ez a fajta magatartás, amikor meg akarunk felelni az Istennek, csak elutasítást válthat ki az Úr szívében. Azért, mert ő szeret, és szeretni akar, és szeretett gyermekének akar minket visszafogadni. És ez a lehető legtávolabb van ettől, és ezért ő hangtalanul szenved emiatt. És Jézus Krisztus halálának ez volt a legnagyobb oka, hogy az ő népe visszavonult ebbe a szolgai engedelmességbe, és nem vették észre, hogy azoknak a pontoknak, amiket ők kiszedtek a Bibliából, annak már az Isten fia sem felel meg. Mert ők azt mondták, hogy szombaton nem szabad embert meggyógyítani. Holott ez a Bibliában, az Ószövetségben nem volt benne. Ők azt gondolták, hogy az Isten majd diadallal jön és győzelemre segíti az ő népét, holott a Bibliában már benne volt az Ószövetségben, hogy majd eljön az Isten küldöttje és meghal a nép bűnéért. De ezt nem értették, mert távol voltak az Isten szeretetétől. Na hát erről szól a jó cselekedetek fejezete a Heidelbergi kátéban. Hogyha mi meg akarunk felelni, jó pontokat akarunk szerezni az Istennél, és erre akarjuk alapítani a kapcsolatunkat vele, akkor a lehető legtávolabb vagyunk az Isten szeretetétől. És akkor egy dologra van szükségünk, megalázni magunkat. Rájönni, hogy rossz úton járunk. Rádöbbenni, hogy az Isten szeretete kíséri az életünket, hogy Jézus Krisztusban a legnagyobb szeretetet mutatta meg irántunk, és hogy ez a legnagyobb baj, hogy mennyire bizalmatlanak vagyunk az Isten felé. És csak nyitnunk kell, és már is ott lehetünk az Isten szeretetébe. Csak hát ez nekünk egy nagy-nagy erőfeszítés, olyan, mint amikor a vak szeme megnyílik, mikor a béna elkezd járni. Egy ugrás, de azt a mi bénaságunkban nem tudjuk megtenni, hogy egy ugrást tegyünk az Isten szerető karjaiba. De aki ismeri Jézus Krisztusban az Istent, az nem akar jó pontokat gyűjteni nála, tudja, hogy nem fog sohasem, mert nem tud sohasem olyan tökéleteset adni, amilyet még maga vár, még olyat se, nem hogy ami az Istennek, Isten előtt megfelel, de hát az Isten szeretettel fogadja őt, mint gyermekét, és neveli, és a legjobbat akarja belőle kihozni. Így legyünk az Isten szeretett gyermekei. A rabszolgáknak számonkérés jár, a gyermekeknek kegyelmes szeretet. Melyiket választjuk? Választ az életet. Amen. A 154. énekünk 6. és 7. verseit énekeljük. Ha te benned, Uram, nem reménykedtem volna, így kezdődik.
Te benned, Uram, nem reménykedtem volna. A nagy bánat miatt megemésztettem volna. Az élőknek földjén a te javaidat meg nem láthattam volna. Azért, ó én lelkem, serkents fel te magadat, mit töröd, fárasztod, nagy bánatban magadat. Majd meg fogod látni uradnak jó voltát, csak el ne hagyd magadat.
Jöjjetek, testvéreim, keljünk fel helyünkről, és imádságban boruljunk Isten elé lélekbe. Istenünk, köszönjük, hogy a Bibliából annyi érzelemmel szól hozzánk a te szavad, hogy a proféták könyve tele van bánkódással, haraggal, szeretettel, hívogatással. Köszönjük, hogy számodra nem közömbös, ahogyan mi élünk, ahogyan az apának nem közömbös, hogy a fia mit gondol róla, és hogyan él. Könyörülj rajtunk, nyisd meg fülünket, nyisd meg szemünket, nyisd meg szívünket. Segíts, hogy a te szeretett gyermekednek lássuk magunkat. Köszönjük, hogy mondod, hogy ez a bajunk, ez az alapbajunk. Mi nem tudjuk eléggé magunkat a te szeretetedbe. Hogy nem bízunk rád eléggé magunkat. Hogy nem bízunk benned eléggé, hogy amit te tiltasz, az rossz, és amit te ajánlasz, az jó. Köszönjük, hogy te utánunk nyúltál Jézus Krisztusban. Lehajoltál hozzánk földig. Köszönjük, hogy az életedet, a véredet adtad a mi üdvösségünkért. Segíts ebben békességet, nyugalmat, örömöt találnunk mindnyájunknak napról napra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Mivel ma választás van, népünkre gondolva énekeljük el a himnuszt. Jó lesz, nem szorgalom.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőségkel, nyújts felé a védőkart, a Oh, Sramigan.
foglaljuk el helyünket. Amikor beszélgetős istentiszteltünk van, akkor nem szokott lenni himnusz, azért nem szerepelt itt, csak a választásra való tekintettel úgy gondoltam, hogy énekeljük el. A 630. énekünk, a bibliaolvasó kalauzban is mai napra rendelt ének, ezt énekeljük el befejezésül. Zengd Jézus nevét, zengd világ!